Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A légimentőkkel lehet vért adni Miskolcon, a kutatók éjszakájához csatlakozik az EGRI Egyetem, közel 1000 gyerek jár már a Sárospataki Református Iskolába, ezek mai műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék, mottóval hirdetett véradási akciót a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány. A szeptember 27-én zajló programot egy időben 7 városban a légimentő állomások helyszínein rendezik meg. Az állomások között verseny is indul, hogy melyik város tudja a legtöbb véradót toborozni. A kezdeményezés célja, hogy mindig elegendő vér álljon rendelkezésre a rászoruló betegek megmentéséhez. Az alapítvány fennállásának 10. évfordulója alkalmából a véradást kísérő programok és a mentőhelikopterek bemutatója is színesíti. A miskolci programról Nagy Boglárka, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítója számol be.
Az esemény ugye 5. alkalommal kerül megrendezésre, és ennek egy olyan apropója van, hogy az országban a 7 légimentőbázison, vagy annak környezetében szervezzük meg a véradási eseményeket, és egy nagy-nagy dolog, ami az első évben indult egyetlen mondattal nekem személy szerint a légimentő bázisok vezetői felé, hogy melyik bázis nyeri meg ezt a véradási kampányunkat. Ez azt jelentette, hogy melyik bázisért tud több véradó részt venni ezen az eseményen, illetve hol lesz az első legtöbb véradó, hiszen célunk az vele, hogy a véradókat ösztönözzük, toborozzuk egy kicsit, hiszen a mai mindennapi életünkben a vér az egyedül olyan készítmény, amit nem tudunk megvásárolni a boltok polcain. És immár azért jó pár éve a légimentők mentőhelikopter fedélzetén 2 egység 0 negatív vér tud így rendelkezésre állni ahhoz, hogy azokat a betegeket, sérülteket, akiknek erre szükségük van, meg tudják úgy menteni, hogy az ő további sorsuk gyakorlatilag az biztonsággal felépülést tudjon hozni. Kimondatlan versenynek mondjuk, hiszen nem gondolnám, hogy egy olyan közösségi eseményből versenyt kellene csinálnunk, de ez már így híresült el gyakorlatilag, úgyhogy én bízom abban, hogy ez éven 600-nál is több véradónk lesz, úgyhogy a véradó számunk azok 433 fővel kezdtük az első éven, és fokozatosan emelkedett, tavaly 533-an voltak vért adni, így, hogy most 10 éves az alapítvány, 5. véradás, jubileumi véradásról beszélünk, és egy kicsit úgy gondolom, hogy ezt a napi eseményt minden bázison igyekeztünk tartalmassá tenni a véradás mellett, így nagyon remélem, hogy nagyon sok családot fogunk mozgósítani, akik el tudnak jönni, és még arra is próbáltunk ügyelni, hogy a gyerekek esetleg jól érezzék magukat az önkénteseinkkel, akik ott vannak, amíg a szülő vért ad. A mentő helikopter kint fog ügyelni ezeken a helyszíneken. Itt Miskolcon például ugye a véradásnak a helyszíne, az mint már a megszokott városháza aulája, a mentő helikopter pedig szemben a Szent István téren fogja elfoglalni a helyét. Itt Miskolcon a napi események között egy olyan apropóval fogjuk indítani a napot, a megnyitót követően, ahol polgármester úr, mint ennek a rendezvénynek a fővédnöke, és az ő támogatását élvezzük. Az alapítvány most azt mondom, hogy minden egyes mozdonatában érzi azt a támogatást, amit kaptunk a városházától itt ezen rendezvény kapcsán. Így én azt gondolom, hogy a megnyitót követően nem tudtuk volna ezt jobban viszonozni, mint a mentőhelikopter érkezését egy mentési bemutatóval. A mentési bemutató része az ugye most nagyon jól tudjuk, hogy mind a mentőszolgálatnak, mind a rendőrségnél kiemelt figyelmet kapnak a roller balesetek. Erre ugye egyre több fórumon hívják fel ők is a figyelmet. Úgyhogy egy roller baleset kerül majd bemutatásra, és a baleseti sérült ellátására fog sor kerülni, amelynek a ellátásába csatlakozik majd a mentőhelikopter. Az igaz, hogy a mentőhelikopter nem fog felszállni ezen a napon innen akkora mentési bemutatót követően, hanem itt marad, de majd Böszörményi Péter, a Miskolci bázis vezetője mindent fog ismertetni és mondani azoknak, akik itt vannak, és hallják és látják ezt a mentési bemutatót. A mentési bemutatóban részt részt vesz a mentőszolgálat, mentőgépjárműve, gyermek mokja, velünk lesz a rendőrség, jóvoltából rendőrautó, és 11 órakor meg fog érkezni a tűzoltóság, tűzoltó autója is hozzánk, akik délig maradnak is a területen a mentési bemutatót követően, úgyhogy velük is találkozhatnak a családok, megnézhetőek az eszközök és a gépjárművek, ők délben eltávoznak a helyszínről, reményeink szerint tudnak délig maradni, hiszen mindenki ügyeletben van és szolgálatban, így a helikopter esetében is lehet arra számítani, hogy a nap folyamán többször emelkedik a magasba, vagy esetleg többször jön vissza. Igyekszünk majd odafigyelni arra, hogy ez a nap programjaiba gyakorlatilag egy akár látványellemként is bekerüljön, viszont itt kérünk meg mindenkit, hogy egy helikopter hangjára figyeljen fel és kellő óvatossággal kezelje, és ha önkénteseink figyelmeztetik, hogy kicsit távolabb kell a területről menni, akkor ezt vegyék komolyan.
Szeptember 26-án látványos kísérletekkel, interaktív előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében, az EGRI és a Jászberényi kampuszon is. Amint egy 130 program az egyetem hat korának minden tudományterületét felöleli, és 0-tól 99 éves korig mindenkit megszólít. A részletekről dr. Juhász Tibor tudományos rektor helyettes számolt be, valamint File Sándor, a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára, dr. Földes Leskó Gabriella, a programsorozat főszervezője, és dr. Piskóti Kovács Zsuzsanna, a Szélrégió Bizottság titkárságának vezetője. Az esemény megnyitója az Eszterházy téren 26-án pénteken 9 órakor lesz, amelyen Deli Daniella, az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára mond köszöntőt. A megnyitót rögtön egy népszerű programpont, a Kémia Show követi, és a rendezvény, ahogy a neve is mutatja, éjszakába nyúlóan tart. Juhász Tibor elmondta, céljuk egyrészt a tudományok, a kutatói életpálya népszerűsítése, a fiatalok pálya orientációja, másrészt a kikapcsolódás, hogy egy különleges élményben legyen része az egyetemre látogató osztályoknak, családoknak. A kutatók éjszakája minden egyetemi épületet érint, a líceum, melyben a csillagvizsgáló önmagában különlegesség, a B épület, az Érsekkert és a Lányka út épületek mind helyszínéül szolgálnak. Piskóti Kovács Zsuzsa hangsúlyozta, idén kiemelt téma a klímavédelem, amelynek ismereteit óriás társasjáték és képregény hozza közel a diákokhoz. A líceum és a Lányka út épületek között elektromos buszjárat közlekedik majd a fenntarthatóság jegyében. File Sándor szerint fontos, hogy a technológiai fejlődést bemutassák a fiataloknak, hogy láthassák a tananyagot a gyakorlatban. A HKIK szervezésében 7 nagyvállalatnál van lehetőség üzemlátogatása, amelyre már 300 diák regisztrált, összességében közel 500 tanuló jelentkezett programjaikra. Juhász Tibor és Földes Leskó Gabriella ízelítőt adtak a kínálatból. A nap folyamán lehetőség lesz véradásra, próba nyelvvizsga megírására, pizza periódusos rendszer készítésére, mentett állatok megismerésére, maratonfutásra, a történelmi iránt érdeklődők régészkedhetnek, vagy találkozhatnak végvári vitézekkel. A csillagvizsgálóban érdekes előadásokkal, planetáriumi vetítésekkel készülnek, az Ekke Zenei Intézete csörömpölése és számítógépes zene szerkesztése invitál. A diákokból válhat fűszermester vagy klímahős, továbbá megismerhetik a nemrég szenté avatott Carlo Acutist, Isten influencerét. A Tudomány Este és Menő című természettudományos show 19 órától a líceum előtt látványos fizikai és kémiai kísérletekkel nyűgözi le a kicsiket és nagyokat. A kutatók kocsmájában fellépő zenekarokban az egyetem oktatói és volt hallgatói is megmutatják tehetségüket, ezzel is bemutatva, hogy a kutató is ember, akinek hobbija lehet például a gitározás. Az idei tanévben közel 1000 diák kezdte meg tanulmányait a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumában és általános iskolájában. Nagybaló Csaba igazgató elmondta, céljuk továbbra is a magas színvonalú oktatás, a közel 100%-os továbbtanulási arány megtartása és az intézmény folyamatos fejlesztése.
Az általános iskolába és a gimnáziumba beiratkozottak összlétszáma az 981. 494 gimnazista és 487 kisrefis diák. Hát azt gondolom, hogy az infrastruktúránkkal eddig sem volt gond, ez évről évre folyamatosan javul és modernizálódik, mindig a legújabb oktatástechnikai eszközök és felszerelések kerülnek az iskolába azért, hogy a kollégáink nagyon jó körülmények között tudjanak dolgozni. Nyilván a diák létszám növekedésével pedagógus létszám növekedés is együtt jár, ez azt jelenti, hogy új munkahelyek teremtődtek az idén is, a tavaly is, az előtt is, és így tovább. Szerencsére sikerült volt diákjainkat. Jó részt öreg diákjainkból verbuválódik a tantestület hiányzó része, és ez az idén is így volt, úgy a kisefiben, mint a gimnáziumban, és ez egyfajta garanciát jelent, azt gondolom, a minőségi munkára, mert nekik nem kell külön elmesélni, hogy mi a pataki szellemiség, mi a pataki refi, mi itt az elvárás, mert ők önmaguktól is tudják ezt. És hát az a cél, és azt szeretnénk, hogy a ide beiratkozott gyerekeink olyan színvonalú munkát tudjanak végezni a kollégáink színvonalos munkájának köszönhetően, hogy végül is az a cél, amiért ide iratkoztak, hogy a pataki refi legyen számukra, az általános iskolától kezdve a gimnáziumban iratkozott számára is, az egyetemi felvételi, az érettségire és az egyetemire felvételére való felkészítő hely és minőségi hely legyen, ennek mi eleget tudjunk tenni, és ebben mi helyt tudjunk állni. A végzett osztályaink, osztályfőnökei beszámoltak arról, hogy hogyan teljesítettek az osztályaik. A 12. volt A és 12. volt B osztály statisztikai adatai kissé még hiányosak, tehát ott pontos adatot nem tudok mondani. A 12. C és 12. E osztályban a továbbtanulási arány 100%-os mindkét osztályban. Azt jelenti, hogy a végzős ezen két osztály diákjai arra helyre vették fel, amit ő első helyen jelölt meg. A másik két osztályban azok a ismereteink, amik vannak, ott is 90% fölötti az arány. Tehát nagyjából azt gondolom, hogy a tavalyi 96%-os arány az most is megállja a helyét.
Tegnap és ma hajnalban 6 alkalommal avatkoztak be a Heves-Vár megyei tűzoltók. Az egy tűzesetet és 5 műszaki mentést 3 hivatásos és 3 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Vaddal ütközött, majd az árokba hajtott egy autó kett hajnalban a 3-as fő út 101-es kilométerénél Dett közelében. A járművet a gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a balesetben egy ember életét vesztette. Autómotor terében keletkezett tűz tegnap délután a 3104-es út 27-es kilométerénél Túra határában, a 60-i hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, a tűzben nem sérült meg senki. Kedd délután és este az Agria speciális mentőnk önkéntesei 3 műszaki mentésnél segítették a hivatásos egységek munkáját. Szerdán röviddel éjfél után egy kamion kidöntött egy kandelábert 60-ban a Robert Bosch úton. A város hivatásos tűzoltói az úttestről eltávolították a lámpatartó állványt, majd biztosították a helyszínt. Az eset során nem történt személyi sérülés. Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, előbb több felé, aztán napközben már csak keleten, északkeleten hullik nagyobb eséllyel csapadék, sok felé lesz élénk, olykor erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 24-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Folyamatosan végzik a fejlesztő munkát a Putnoki Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai. Több mint 130 programot kínál az idei kutatók éjszakája programsorozat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Igazolatlan eredetű távol-keleti árut foglaltak le a NAV revizorai a budapesti reptéren. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Folyamatosan végzik a fejlesztő munkát a Putnoki Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai. Farkas Ágnes igazgatót hallják.
Ugye mi nyáron is dolgozunk, nyilván a kollégák szabadságon vannak, de mindig van bent szakember, aki ellát feladatokat. Korai fejlesztésre jöttek rendszeresen a szülők, illetve vidéki telephelyekre is kijárunk, és ott is elláttuk a korai fejlesztés, ami azt jelenti, hogy pici babákkal foglalkozunk, 0-3 éves korig, ott jelen van a szülő, ahol segítik a kollégák. Ugyanígy zajlott a szakértői vizsgálat, ami a tanulási képességet vizsgálja, hisz ezen a területen el voltunk maradva jelentős a várólistánk, kevés a szakemberünk, és csak meghatározott óraszámban tudjuk így a feladatot ellátni, úgyhogy ebbe igyekszünk a tanévben most nagyobb óraszámban végezni a szakértői vizsgálatokat, úgyhogy a becsengetéstől már nagyobb óraszámot kaptak a kollégánk. Ami fontos itt a szeptemberi időszakban, amikor a részképességek szűrése zajlik a nagycsoportos óvodásoknál, ugyanis nagyon fontos, hogy mire iskolába kerülnek a gyerekek, addigra ezek a képességek optimálisan működjenek. Illetve a törvényi előírás szerint a középső csoportosoknál szintén végzünk szűrővizsgálatot, hisz mennyivel jobb akkor, hogyha a középsősöket is már tudjuk támogatni ilyen prevenciós terápiában, és nagy csoportra már kevesebb képességi elmaradással tudnak az óvodába járni. Illetve azt tapasztaltuk, hogy talán csökkenthető lesz majd a szakértői vizsgálatok száma, hogyha az iskolában is végzünk prevenciós terápiás tevékenységet. Ezt most már harmadik tanéve végezzük az első osztályba. Ide azok a gyerekek már automatikusan bekerülnek, akik úgy mennek el az iskolába, hogy még azért nem volt tökéletes, optimális minden képességük, de itt is végeznek szűrést a kollégák, nézik az írásmozgást, a beszédértést, hisz nagyon fontos nekik, hogy megértik-e a feladatokat, amit a tanítónéni mond, hogy lesznek képesek az írásolvasás sajátítására, hol tartanak a számfogalomban, úgyhogy itt is segítenek a kollégák, ahol csak lehet már a tavalyi tanévben végigvitték a tanévet terápiában. Ha lenne elég szakemberünk, akkor ezt az egész járásra ki tudnánk terjeszteni ezt a terápiás módszert is.
Már az országba érkezésekor gyanús volt a Nemzeti Adó és Vámhivatal repülőtéri igazgatósága kockázatelemzőinek egy budapesti cégáru forgalma, ezért a NAV felkereste a vállalkozás raktárát. A tip működött, hiszen a helyszínen a revizorok jelentős mennyiségű, igazolatlan, távol-keleti eredetű árut találtak. Az adóhatóság végül 76 millió forintnyi hamis terméket foglalt le a telephelyen. A részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves-Vár megyei kommunikációs referens se tájékoztat.
A NAV repülőtéri igazgatóságának bejelentése után indultak a NAV kelet-budapesti adó- és vámigazgatóságának revizorai és a NAV bevetési igazgatóságának pénzügyőr járőrei egy budapesti telephelyű raktárba. A helyszínen olyan árukészletre bukkantak, amely minden valószínűség szerint csomagküldő kereskedelemhez kapcsolódik. A vizsgálat során azonban nem tudták azonosítani a raktárban felhalmozott csomagok tulajdonosait, sem az áru eredetét vagy a beszerzés körülményeit. Mivel a raktári nyilvántartás alapján sem volt beazonosítható a tulajdonos, a NAV az árukat hatósági felügyelet alá helyezte. Ilyen esetben a jogos tulajdonos 15 napon belül igazolhatja tulajdonjogát és átveheti a termékeket. A cég alkalmazottja ugyan átadott egy készletlistát, de a termékek megnevezését lefordítva a csomagok csak még gyanúsabbak lettek. Így a hatóság újabb ellenőrzést tartott. A második vizsgálat azt is kiderítette, hogy a korábban zárolt áruk jelentős része hamisítvány. A bevetési igazgatóság járőre így több mint 76 millió forint értékű hamis terméket foglaltak le. Az ügyben tovább folyik az eljárás, a jogszabályi szankciókat nem kerülheti el a cég.
Szeptember 26-án látványos kísérletekkel, interaktív előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében az EGRI és a Jászberényi kampuszon. A mintegy 130 program az egyetem 6 karának minden tudományterületét felöleli, és 0-tól 99 éves korig mindenkit megszólít. Az idei programelemekről először dr. Juhász Tibort, az intézmény tudományos rektor helyettesét hallják.
Ugye szeptember utolsó hétvégéje, az Európa szerte már 20 éve a tudomány népszerűsítésé, a kutató életpálya népszerűsítésé. Hát 20 éve Európában, 19 éve Magyarországon, de 19 éve még lényegében csak Budapesten, illetve Győrben került ez a rendezvény megtartásra, és 18 éve Egerben is jelen van. Tehát mondhatjuk, hogy lényegében az első lehetőségnél csatlakozott ehhez az intézményünk, illetve az intézményünk jogelődje, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen mondhatni, hogy a tudomány népszerűsítés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem beleszületett ösztöne. Ha megnézzük a csillagvizsgálót, ugye ez mondhatjuk, hogy országos szinten is egy egyedülálló színhely, tehát ha már csak az lenne önmagában, már akkor mondhatnánk, hogy a Kutatók Éjszakáján egy igen tartalmas programot tudtunk biztosítani. Ugye a célja a rendezvénynek a kutatói életpálya népszerűsítése, illetve a tudomány népszerűsítése. Szeretnénk megmutatni kicsiknek, nagyoknak, mondhatni 0-tól 99 éves korig, hogy a tudományban, a magas szintű tudományban is ugye történnek olyan előrelépések, amelyek érdekesek lehetnek, érdekesen bemutathatók, illetve olyan nyelven is megfogalmazhatók ezek az eredmények, amelyeket akár az általános iskolások is megérthetnek. Ugye pénteken, 26-án fog sor kerülni erre a rendezvényre, 8 órától lesznek már programok, 9 órakor lesz itt az Eszterházy téren a hivatalos megnyitó. 8 órától, illetve 9 órától kezdődően minden épület ugye az Eszterházy téren keresztül líceum, csillagvizsgáló, amit ugye persze a líceum részének is tekinthetünk, B épület, Lányka úti épület együttes, sőt még Jászberény is. Programkínálatban minden karunk megmutatkozik, amely ugye azt jelenti, hogy minden tudományterület és illetve művészeti területek is megjelennek. Kínálatban még gasztronómia is, ami tulajdonképpen, hát mondjuk ha csak nem a turizmus képzésünkkel összekapcsolható, gasztronómia meg fog jelenni például a kémiával vegyítve, az általában mondjuk szokott lenni, amikor a kémia megjelenik a gasztronómiában, de itt most pizzából készül periódusos rendszer. Például ez ugye egyik általmatlan dolognak és érdekesnek hangzik. Ugye megjelenik ugyanígy az informatika, ugye most a mesterséges intelligencia az egy eléggé érdekes, homloktérben lévő és aggályos terület, hát meglátjuk, hogy mit mondanak erről a kollégáink, hogy hogyan vélekednek. Erről a bölcsészettudományok, gazdaságtudományok, tehát minden egyes terület kínál majd valamit. Lesznek ugye szórakoztató programok is, például koncertek, melyek különlegessége, hogy a zenekarokban többnyire játszik majd kollega, illetve volt hallgatóink. Egy másik ilyen megmutatkozási lehetőség, ugye, hogy a kutatók azok amellett, hogy a saját tudományterületükön eredményeket érnek el, amellett ugye lehetnek olyan hobbiaik, amelyekben szintén valami látványosat tudnak mutatni. A programokkal kapcsolatosan, hát ugye a programok ingyenesen látogathatók, mindegyik, viszont van olyan, ami regisztráció köteles. A regisztráció köteles programokról ugye a programkínálatunkban lehet tájékozódni, és a regisztrációt ugye a kutatókészakája.hu oldalon lehet elvégezni, illetve talán a csillagvizsgálónál ugye a saját felületükön.
Az eseményen részt vett Files Sándor, a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára, aki szerint fontos, hogy a technológiai fejlődést bemutassák a fiataloknak, hogy láthassák a tananyagot a gyakorlatban. A HKIK szervezésében 7 nagyvállalatnál van lehetőség üzemlátogatásra, amelyre már 300 diák regisztrált, összességében közel 500 tanuló jelentkezett a programjaikra.
Nekem két dolog jut eszembe arról a programsorozatról, amivel évek óta találkozunk, egyszerre a tradíció, meg az innováció. Nevezhetjük már tényleg tradíciónak, hiszen a kamara is több mint egy évtizede van jelen a kutatók éjszakájában vállalati együttműködéssel, és tényleg már 5 évre tekint vissza ez az együttműködés az egyetemmel, amit mi nagyon jó szívvel veszünk és szolgálunk, hiszen nagyon fontos, hogy az elméleti kutatás helyszíne és a gyakorlati megvalósulási helyszínek, a mérnök tudományok, mérnök pozíciók egyszerre legyenek jelen, és egy teljes képet mutassanak a fiataloknak. A tradíció oldalról azért fontos ez, mert egy 5 éve egy kooperáció már jó előjel az intézmények számára, és ha már regisztrációról volt szó, akkor látjuk azt, hogy közel 500 regisztráltak már egyébként azokra a közös programokra, amit együtt meghirdettünk, és több mint 300-an regisztráltak az üzemlátogatásokra is. Tehát az egyetemnek sok helyszíne van, azt a rektor helyettes úr elmondta, és még tovább fokozzuk ugye ezt a kínálatot azzal, hogy Eger és Eger térségi üzemeket is meg lehet látogatni. Nagyon örülünk, hogy évről évre azok a meghatározó cégek Eger és Eger térségében, akik jelen vannak, fontosnak tartják ezt a pillanatot, hogy tényleg egyfajta pályorientációs céllal kihasználjuk, és megmutassuk azt, hogy a gazdasági életben hogyan is realizálódnak azok a tudományok, amikkel az oktatásban találkozunk. Úgyhogy a mérnök tudományok teljes skálája jelen lesz, meg lehet ismerkedni technológiákkal itt az egyetem területén, hogy hol, azt majd az időjárás eldönti, és meg lehet ismerkedni a konkrét megvalósulásukkal és alkalmazásokkal, még egyszer mondom, céglátogatások tekintetében, mert 7 nagyvállalathoz lehet majd ellátogatni a térségben, ennek is előzetes regisztrációja volt, hogy több mint 300 fiatal fogunk elvinni ezen a napon 12 oktatási intézményből, hogy megismerjék azokat a technológiákat, és itt térnék rá a másik gondolatomra, az innovációra, hogy miért fontos erről évről évre beszélni, mert ugye ezek azok a tudományterületek, amik most tényleg exponenciálisan fejlődnek, állandóan új technológiák jelennek meg a gazdaság életében is, beszélve a mesterséges intelligenciáról, vagy a robotizációról, hogy ezeket a technológiákat meg szeretném mutatni a fiataloknak, vagy a családjuknak is, hogy lássák, hogy azok a területek, amiken ma tanulnak, azok épp ma hol tartanak, meg el tudjanak abban gondolkozni, hogy majd mire elvégzik ezeket az oktatási éveket, és megszerzik a képesítéseiket, akkor vajon majd hol fognak tartani ezek a tudományterületek, vagy mérnök területek. Évről évre ez a közös célunk, most is erre vállalkozunk. Eddig mindig sikerrel tudtuk abszolválni ezeket a rendezvényeket, én most is biztos vagyok benne, még akkor is, ha láthatóan egy picit az idő hűvösebb lesz, de a hangulat szerintem kellően kárpótolni fog minket.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. Térzene lesz a templom előtt. Most vasárnap 19 órától a Szabolcsi Koncert fúvószenekar Bakó Levente karnagy vezényletével ad koncertet ingyenesen, és az adományokat emellett szívesen fogadják. Október 11-én szombaton 15 órától ugyanígy ad műsort Kun Rajmund orgonaművész és Sinka Krisztina operaénekes, november 16-án vasárnap este pedig 7 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd. Október 5-én újra szentelik az 1000 éves múltra visszatekintő, megújult Szent Mihály főszékesegyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg a főszékesegyházat és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály Főszékes Egyház a főegyházmegye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székesegyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét. Ennek jegyében választottuk ki a székesegyház újraszentelésének dátumát is. Október 5-én lesz, épp úgy, ahogyan 1910-ben az akkori megújítás, átalakítás után, mondta dr. Udvardi György veszprémi érsek. A Veszprémi Főszékesegyház az egyik legősibb magyar templom, Gizella királyné alapította, építése 1030-1040 körül kezdődhetett meg. A következő évszázadokban többször újjáépítették, legutóbb 1907 és 1910 között neoromán stílusban. A Főszékesegyház restaurálása, megújítása már 2023-ban lezárult, nemrég azonban az altemplomban zajló munkálatok is befejeződtek, így a teljes épületet megnyitják a hívek és az érdeklődők előtt. A bazilikát október 5-én, a 15 óra ünnepi szentmisén szenteli újra dr. Udvardi György érsek. A Szent Mihály Főszékesegyház újra szentelése lesz a 2025-ös Szent Mihály napok kiemelt eseménye. A Veszprémi Várnegyedbe látogatókat gazdag programsorozat várja, amelynek első eseménye szeptember 25-én és 26-án a Vitéz Boleszláv és Közép-Európa Születése című tudományos konferencia lesz, amelynek a megújult érseki palota ad majd otthont. A szeptember 27-28-ai hétvégén Szent Mihály napi vezetett csétákon, kiállításokon, zenés áhítaton és ünnepi szentmisén, hangversenyeken, pódiumbeszélgetéseken, a Veszprémi érseki pincészet borkostolóján, valamint a Gofriza pappal szerzetessel elnevezésű programon is részt vehetnek az érdeklődők. A gyerekekkel érkezők is több rendezvény közül választhatnak, csatlakozhatnak a Küldetés Szent Mihály nyomdokájátékhoz, a Bíró Gicei Ház kreatív alkotó udvarában templommakettet, családi címert, ablakdíszeket készíthetnek, de a logikájukat is próbára tehetik. A Szent Mihály napok több programja a szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnához kapcsolódik. Szeretnénk, ha minél többen megismernék a 24 évesen vértanú halált halt Magdit, akinek élete mindannyiunk számára inspiráló lehet. Földi maradványai a boldoggavatás követően a Szent Mihály Főszékesegyház Szent Imre oltáránál kaptak helyet. A Szent Mihály napokon játékos formában is közelebb kerülhet hozzá gyermek, fiatal, felnőtt, család egyaránt, mondta el Lószné Dömötör Enikő, a Veszprémi Érsekségiroda vezetője. Az érdeklődők megtekinthetik a vértanú életéről szóló rollap kiállítást, valamint az évkiállítása 2025 díjra jelölt Bogáncs és Lilium Magdolnák virágai című tárlatot, részt vehetnek egy izgalmas interaktív kódfejtő Magdi túron, valamint a Bódi Mária Magdolna életéről szóló kvízjátékon, a gyerekek pedig Magdis utazókavicsokat festhetnek. Októbertől megkezdődik a Veszprémi Várnegyed elkészült épületeinek ütemezett átadása is. A látogatókat hétvégenként megújult tartalommal várják majd a már jól ismert vársétek. Ezeken az alkalmakon az érdeklődők megtekinthetik a Szent Mihály Főszékesegyházat és annak altemplomát, ahol Padányi Bíró Mártonnak, a 18. század egyik legnagyobb hatású veszprémi püspökének monumentális, több mint 260 éves síremléke is áll. A vásíták során megnyitják az érdeklődők előtt az érseki palota metszet és portrételmét, a szalonjait, valamint a dísztermet, ahol Közép-Európa egyik kiemelkedő barokk festőjének, Johann Ignác Simbalnak az alkotásait közel eredeti pompájukban csodálhatják meg. Kiemelt alkalmokon az érseki kápolna és a Koller könyvtár is látogatható lesz. A vezetett séták érintik majd a 13. századi kétszintes Gizella kápolnát, valamint a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, és amely az elmúlt időszakban visszanyerte eredeti liturgikus funkcióját, így keresztelő kápolnaként várja hívőket és látogatókat. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. A munkálatok 2022-ben kezdődtek, majd némi megtorpanás követően tavaly októbertől folytatódtak. Ha az időjárás is kedvezően alakul, novemberben megtörténhet az apátsági templom műszaki átadása. Magyarország egyik legkiemelkedőbb műemléke a Bélapátfalvi ciszterci apátsági templom. Felújítása tehát 2022 nyarán kezdődött, a templom restaurálási munkálatait kísérő régészeti ásatások során azonban számos középkori sírhelyet is feltártak, mely felfedezések némileg lelassították az eredeti ütemtervet. Most úgy tűnik, ősz végére újabb mérföldkő következik a felújítási folyamatban. A Bélapátfalvi ciszterci templomot és kolostort a források szerint 1232-ben kezdték el építeni, a 815 méter magas bélkő lábánál egy erdős ligetes emelkedésen fakadó forrás három kút mellett. Ez hazánk egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma. A templom mellett álló monostor valamivel korábban megépült, a késő romantika stílus jegyeit magánviselő, nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomot a 14.-15. században gótikus stílusban átépítették. A nyeregtetős háromhajós és kereszthajós templom eredetileg torony nélkül épült, nyugati főhomlokzatán nagyméretű bélletes kapu nyílik, fölötte rózsablak, a jobboldali mellékhajóból a laikus testvérek léphettek a templomba. Az épület keleti záródásához a 18. században kontyolt tetős barokk sekrestyeházat építettek. Jelenleg a falszerkezetet érintő felújítás vége közeledik, és a belső tér ajzati burkolása is hamarosan elkezdődik. Holicki Gábor építészmérnök a Szent István Televíziónak elmondta, a külső környezetrendezési, asztalos és kőművészeti munkák folynak most. Mint fogalmazott, egy ilyen épület mindig tele van rejtélyekkel, amelyekkel folyamatosan szembesülnek a szakemberek, ahogyan a részletekbe szépen apránként belemerülnek. Az épület rengeteg építészeti, történeti részletet rejt. Az egyik legjelentősebb ilyen részlet a nyugati homlokzat rózsablaka, amely a templom legkorábbi eleme, a másik pedig a nyugati keresztház armárium fülkéje. A kolostorokban, a templomokban könyv vagy liturgikus tárgyak tárolására szolgáló fülke volt ez, leggyakrabban a keresztház falában, melynek a rekonstruálása az egyik legszebb feladata ennek az épületnek az építész szerint. Az időjárás eddig a felújítási munkálatok zavartalan haladásának kedvezett, és ha megfelelő ütemben haladhatnak tovább a szakemberek, akkor idén novemberben megtörténhet az apátsági templom műszaki átadása. Szeptember 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a ciszterci templomban, a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. Az egri főegyházmegyei cigány zarándoklatot rendezik meg az egri bazilikában, illetve az érseki palota díszudvarán szeptember 27-én szombaton Ternyák Csaba egriesek meghívására a Remény zarándokai szent évében. A programban tanúságtételek, érseki szentmise, az eseményre érkező atyák koncelebrálásával, valamint kulturális seregszemle szerepelnek, amely délután a palota díszudvarán lesz. A zarándoklatra érkezés szervezetten a plébániákon keresztül történik. Az egyházmegye szeretettel várja a katolikus hitüket gyakorló cigány híveket. A zarándoklat mottója: ti az egyház szívében vagytok. Még zajlik a Karitás szeptember 30-áig tartó Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanévközbeni támogatása a cél. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.karitas.hu oldalon, vagy a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal. A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2025-26. Évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázatnak azok a nappali munkarendben Magyarországban lévő tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok, a kispapok kivételével, akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-től 15. osztályos tanulói, vagy diplomával még nem rendelkeznek és felsőoktatási intézményben, első felsőoktatási szakképzésben vagy első diplomás képzésben vesznek részt. Pályázhatnak azok is, akik első alapképzésben megszerzett diplomájuk után első mesterképzésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egyfőre első jövedelem, a testvérek eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösség életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt, az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan lehet a www.szentimrepályazat.katolikus.hu internetes oldalon. Bővebb információk érhető e-mailben a szentimrepályazat@katolikus.hu címen vagy telefonon a szám 1-es körzet 445-4587 és munkaidőben hívható. A pályázathoz elektronikusan és papír alapon is csatolandók a következő mellékletek: a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve, az iskola látogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása, a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány törzslap kivonat másolata, valamint a jövedelemigazolások, a kataszteri jövedelemigazolás önmagában nem elég, a pályázati felületen közzétett nyilatkozat kitöltése kötelező. A rendszerből kinyomtatott aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket kérik papír alapon is megküldeni az alapítvány címére 1406 Budapest Postafiók 79. A borítékra rá kell írni ösztöndíjpályázat, valamint felragasztani a rendszer által generált egyedi QR kódot. A pályázatokat október 6-áig kell elektronikus felületen benyújtani, és 7-én éjfélig postára adni, csak az így beadott pályázatokat tudják elbírálni, személyes leadásra nincs lehetőség. Az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Lesz még így se, s úgyis jó lesz tám. Tölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokat jusson a fellegekbe, hát versik eső a kertekbe. Virágot hozz onnan csokorba, szirmait a szél hadd hordozza. Egy ajtó ma nyitva áll előttem, édesanyám, csókolom, megjöttem. És mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen ínt nekem, s ahol fel kell csendesen. Azt, ami csak lehet. Meg a világ, meg a fű, és a fák gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, betekints. Fúj meg szél, ahol ér, szépe állj, meg igész, keserű, édes. keveset, azt, amit csak lehet.
A régió sportja.
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Rallisport Bizottságának közleménye szerint nem pótolják a nyáron elmaradt Székesfehérvár rallit. Gozi Blanka ezüstérmes lett az öttusa világbajnokságon. Egyedülálló ingyenes multisport program indult Debrecenben a Vénkerti Általános Iskolában. Magyar csúcsot állított fel Budai Kristóf a kínai világjátékokon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Rallisport Bizottságának közleménye szerint nem pótolják a nyáron elmaradt Székesfehérvár rallit, ami azt jelenti, hogy a november elején sorra kerülő Zemplén rali eredményeitől függetlenül a miskolci Németh Gábor, Németh Gergely páros az abszolút magyar bajnok. A Rallisport Bizottság a tájékoztatásában úgy fogalmazott, hogy az eredetileg július közepére kiírt fehérvári futam pótlására a bizottság eltérő helyszínen is Talajon a potenciális szervezővel és a versenyzőkkel történt egyeztetést követően nem ad engedélyt. Gozi Blanka a tavalyi ezüstérme után idén is ezüstérmet szerzett az öttusa világbajnokságon. Most őt hallják.
A 24-es évet nagyon szépen zártam, és felraktam magasra a mércét, úgyhogy hál' Istennek azt tudom mondani, hogy 25-ben is nagyon jól sikerült az évem. Szépen építkeztünk hónapról hónapra, és szerintem magam sem gondoltam, hogy egy világbajnoki ezüstérmel sikerül megkoronázni az év végét. Kíváncsiak voltunk évelején, hogy hogyan rendeződnek majd az erőviszonyok a versenyzők között. Páran abba hagyták az öttusát, elmentek babázni, ha lehet így fogalmazni, és elkezdtek szépen lassan visszatérni a versenyzők egyébként a női mezőnybe. És egyre zárkózott egyébként a mezőny az OCR-ben. Eleinte még az első világkupákon hatalmas nagy különbségek voltak a versenyzők között ebben a számban. Aztán tényleg most a VB-n már nem mondom, hogy nagyon-nagyon összezárult, de látványos volt egyébként az, hogy mennyire sokat fejlődött a mezőny. És igyekeztem azért én is felvenni a ritmust. Szerintem sikerült. Ezt az évet egy átmeneti évnek, egy építkezős évnek terveztük. Az volt a koncepció, hogy minél több versenyen tudjak elindulni, hogy minél rutinosabb legyek a következő évekre az OCR pályákon már, illetve ugye a vívás is azért átesett egy jelentős módosításon. És ha jól számoltam, akkor 10 versenyen indultam el, 2 váltószámban, illetve 8 egyéniben. És az az érdekes, hogy a világbajnokság előtt nem azt éreztem, hogy nagyon fáradt lennék, hanem fizikálisan abszolút a legjobb formámban éreztem magam. Sokkal jobb volt szerintem az állapot, amiben jöttem a VB-re, mint előtte júliusban az Európa-bajnokságra utaztam. És bíztam egyébként abban, hogy bár a selejtező meg az elődöntő nem ment úgy annyira könnyedén, főleg a selejtező, de úgy tudtam, hogy amit elvégeztem munka, az nem veszett el, hanem csak ki kell majd valahogy hozni magamból, és ugye ez sikerült. És gyakorlatilag annak örülök, hogy meg tudtam mutatni, hogy mi van bennem, mert ez most szerintem kijött. Én ugye az a különbség, hogy a fiatalok már ebben versenyeznek harmadik szezon óta, ez volt a harmadik szezon, amit ebbe tudtak teljesíteni. A felnőttek többsége csak az olimpia után tért át erre a számra, ugye attól függő, hogy valaki tudott az olimpián versenyezni, vagy sem. És azt vártuk, hogy majd a felnőttek nagyon nagy lemaradásban lesznek a juniorokhoz, illetve a még fiatalabbakhoz képest. Ugye az egyiptomi hölgy, aki világbajnok lett, ő 14 éves, és ugye történelmi sikert ért el azzal, hogy ha jól tudom, 4 korosztályban lett világbajnok idén, minthogyha tényleg erre született volna erre az OCR pályára. Azonban, ha visszamegyünk az időbe, és megnézzük, hogy hogyan teljesítette a pályát mondjuk 2 évvel ezelőtt, akkor azért látszódik, hogy rengeteg munkát tett ebbe, mert rengeteget lépett előre. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit látunk így vetélytársai, hogy milyen edzéseket végez egy-egy verseny után, vagy versenynap után, amikor ugye jó esetben az ember már elmegy pihenni, ő még akkor is edz. Elképesztő, és azt gondolom, hogy nem sajnálhatjuk túl ezt az eredményt. Kérdés, hogy mennyi ideig lehet húzni, vagy kitolni az embernek a tűrőképességét, mind fizikálisan, mind mentálisan.
Guzi Blanka elárulta azt is, hogy a VB-n miért került rendkívül nehéz helyzetbe.
Elég sokkos szituációba kerültem, mert az OCR-en leestem a harmadik elemről, ugye ez rögtön az elején volt a billenőlétráról. Azt kell tudni, hogy bent rendezték meg egy nagy arénában ezt a versenyt, és szembesütött a reflektorlámpa ott, ahogy ugrottam fel a létrára, és már a bemelegítésnél is éreztem, hogy ez egy zavaró tényező, de nem fordult velem olyan, hogy mellé nyúltam volna az egyik foknak, és ez éppen élesbe a selejtezős futamomkor fordult elő velem, úgyhogy annak örülök, hogy így alakult, mert utána az elődöntőben, illetve a döntőben sokkal-sokkal fókuszáltabb voltam ennél az adott elemnél, és azt éreztem, hogy bár van egy pici tartás bennem, nagyon odafigyeltem arra, hogy precíz legyek és pontos legyek, úgyhogy ilyen szempontból jót tett, bár ott tényleg lesokkolult, hogy úristen, itt mi történik. Bár egyébként, ha visszanézem a felvételt, ez nem látszódik, hanem olyan, mintha automatikusan bennem lett volna az a B forgatókönyv, hogy akkor mit csinálok, hogyan váltom ki azokat a technikákat, amik esetleg nem olyan biztosak. És aznap egyébként nem múlt el minden izgalom, ugyanis a víváson ráütöttek a fegyvertelen bal kezemre, ugye azon nem hordunk kesztyűt, nincsen védőeszköz rajta, és gyakorlatilag abban a pillanatban kitört belőle egy sírás, pedig hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy én nem szoktam sírni így a páston, azért, hogy valamilyen fizikai fájdalmat okoztak nekem, de azt éreztem, hogy egyszerűen brutális fájdalom volt az ujjamba, és nem éreztem semmit gyakorlatilag órákig, és valószínűleg köthettem én azt egy ilyen kis pánikhoz, hogy ez bizony nekem az OCR-en használni kell ezt az ujjamat, és hogy hogyan fogom, azt nem tudom. Úgyhogy hál' Istennek nem lett komolyabb utána, gyorsan regenerálódott viszonylag a másnapra. Az OCR-en történtek, azok olyan mértékben befolyásolták, vagy olyan módon befolyásolták, hogy amit említettem, hogy sokkal fókuszáltabb voltam annál az elemnél. Végig ott volt a fejemben az, hogy mi történt velem a selejtező napján. Úgyhogy nagyon örülök tényleg, hogy ez így alakult, mert abszolút pozitív erőforrásként tudtam ezt beépíteni. Az ujjam, hál' Istennek, nem gátolt semmiben, és nekem még soha nem tört el csontom, lekopogom. Ezért nem tudtam, hogy mihez kell hasonlítani, vagy mit kell éreznem ahhoz, hogy azt mondjam, hogy valami eltört. Viszont azt tudtam, hogy ilyen jellegű fájdalom még nem nagyon volt így nekem. Az, hogy ennyire érzéketlen és ennyire zsibbadós legyen órákig, tényleg órákig a valami, úgyhogy valami isteni csoda volt az, hogy ezzel tudtam utána kapaszkodni rendesen, és egyáltalán nem gátolt semmiben.
Beszélt arról is, mennyire alakította át a felkészülést a lovaglást felváltó akadálypálya.
Teljes mértékben átalakult egyébként a felkészülésem, ha csak abból indulok ki, hogy az olimpia előtt Budapesten készültem többnyire, persze volt egy kis miskolci időszak is benne, de most teljes mértékben mondhatjuk azt, hogy ingázó életmódot folytatok, ugyanis egy része az edzéseimnek, felkészülésemnek az Budapesten van, másik része Miskolcon, úgyhogy ebből is látszódik, hogy mennyire átalakult, illetve hogyha azt nézem, hogy a gyógytorna meg az erőléti edzés milyen nagy szerepet kaptak. Eddig is láttam a fontosságát, de hogy úgy nem volt ennyire jelentős szerepe, mint most annak, hogy ezeket beépítsem. Illetve van egy ilyen kis harmadik szempont is, hogy a lovaglást nem tudtam azért elengedni teljesen, úgyhogy jelen pillanatban úgy hattusázó vagyok, mert hogy a lovaglás mint hobbi megmaradt, illetve lett egy saját lovam, aki szintén köt még az edzések mellett, illetve az edzőim mellett Miskolchoz.
Egyedülálló ingyenes multi sportprogram indult Debrecenben a Vénkerti Általános Iskolában. Türk László tankerületvezetőt hallják.
Nyitott az újra az intézmény, az iskola vezetése is, hiszen meggyőződésünk, hogy a beiskolázás nagyon fontos. Az idejáró tanulók és a tanulók szüleinek is nagyon fontos ez a program, hiszen azt gondolom, hogy helyben a délutáni órák terhére válogathatják ki, nézhetik meg, hogy a gyermekek miben tehetségesek.
Délutánonként játékos formában ismerkedhetnek majd az iskola elsősei a különféle sportágokkal. A kezdeményezés összhangban van a város stratégiájával, amelyben a sportélet fejlesztése is kiemelt hangsúlyt kap. A Vénkerti az egyik legsportosabb iskola Debrecenben, számos igazolt versenyzője van a mintegy 500 gyermeket oktató intézménynek, amely a sportiskolával összefogva változatos sportágak megismertetésével támogatja a tanulók mozgásfejlődését és egészséges életmódra nevelését. Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, Debrecenben kiemelt terület a sportélet, az iskolai kezdeményezés pedig jól illeszkedik a város stratégiájához.
Ugyanúgy, mint a gazdaságban, ugyanúgy, mint az oktatásban, a sportban is az első között kell legyünk, hiszen a sport által azért építjük a jövőnket, mert az egészséges életmód jegyében olyan gyermekeket tudunk nevelni, akik majd később felnőttként is egészséges életmódot tudnak élni.
Várhatóan 60 elsős vesz majd részt a következő tanévben az ingyenes délutáni múlti sportfoglalkozásokon, amelyek szakmai programját közösen dolgozta ki az általános iskola szakembergárdája a debreceni sportiskola szakedzőivel. Becski Andrást, a debreceni sportiskola ügyvezetőjét hallják.
Felmenő rendszerben fogjuk elindítani, tehát szeptembertől az első évfolyamnál, jövő szeptembertől már az első másik évfolyamnál, és így tovább. Elsősorban alap sportágakra fókuszáltunk, azon belül is játékos formában szeretnénk az atlétikát, tornát bemutatni, ugye ezek a sportágak, amik egyéb sportágakat is meg tudnak alapozni.
Magyar csúcsot állított fel Budai Kristóf a kínai világjátékokon. A kemény munka beérett, az ózdi származású erőemelő a 6. helyen végzett Csengtuban. Most őt hallják.
A sok rutin is hozzátartozik, mert nem ez volt az első nemzetközi versenyem, hanem utóbbi időben Európa-bajnokságon, világbajnokságokon is részt vettem. Ott is szép eredménnyel zártam szerencsére. Mondhatni itt a verseny a rutinsága, meg hogy itt nem mentünk rá arra, hogy most hiba legyen, mivel építeni kellett az összetettet a helyezések miatt. Mondhatni, nem akartunk feleslegesen rizikózni.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak. What am I supposed to do with this time? Yet there's so many holes, I stay afloat but I'm feel out of control, so petrified, I'm petrified. What am I supposed to do? Sweat sets in, did you get my message? Did it send? Or did you just get on with your life? Oh. Did it send, or do you get along?